Ne félsz című műsorunkat a Magyarországi Forbes ZRT támogatta.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 18-as kilométer környékén a szalagkorlátot javítják. A munkaterület mellett csak a külső sáv járható, ezért torlódhat a forgalom. Befejezték a helyszínelést a 24-es úton, Mátrafüred és Sástó között feloldották az útzárat. Szintén feloldották a sávlezárást a 49-es főúton Kocsort határában, itt korábban két autó karambolozott, a műszaki mentést már befejezték.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Gyurcsány Ferenc széleskörű politikai összefogást akar. A Fidesz szerint az MSZP hülyének nézi az embereket. Nem változott a jegybanki alapkamat. Már az év közepén elkezdik toborozni a munkavállalókat a Kecskeméten megépülő Mercedes gyárba. Borongós és szeles időre számíthatunk, sok helyen esővel. A hétvégéig folytatódik a változékony időjárás. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Gyurcsány Ferenc széleskörű politikai összefogás szorgalmaz, mert a következő 2-3 évben olyan változásokra van szükség, amelyek minden családtól áldozatot követelnek. A miniszterelnök parlamenti beszédében megismételte, hogy az MSZP tárgyalást kezdeményez az SZDSZ-szel, a Fidesz-KDNP-vel és az MDF-vel is, hogy alakuljon egy nyitott nemzeti kormány új kormányfővel és miniszterekkel. Gyurcsány Ferenc napi rendelőtti beszéde alatt a Fidesz ezúttal nem vonult ki az ülésteremből. A Fidesz szerint a szocialisták hülyének nézik az embereket. A kormányfő megbukott, de az MSZP menedéket nyújtott Gyurcsány Ferencnek. Ezt mondta Navracsis Tibor. Az ellenzéki párt frakcióvezetője szerint a szocialisták célja a mostani akcióval, hogy hatalomban maradjanak, és semmitől sem rettegnek jobban, mint a választásoktól. Orbán Viktor is úgy látja, hogy egyetlen megoldás van a jelenlegi helyzetben, vissza kell adni a választópolgároknak a döntésjogát. Minden más forgatókönyv komoly kockázattal és gazdasági veszteséggel jár, hangoztatta a Fidesz elnöke a párt délelőtti frakciülése után. Az SZDSZ 2 hétig még nem, de utána már támogathatja a parlament feloszlásáról szóló indítványt, ha addig nem sikerül megfelelő miniszterelnök jelöltet találni a pártoknak, jelentette be Fodor Gábor. A pártelnök felelős és helyes döntésnek nevezte Gyurcsány Ferenc távozását. A parlamentben egyébként végül is most nem került napirendre az országgyűlés feloszlatásáról szóló fideszes javaslat. Nem változott a jegybanki alapkamat, ezt 9,5%-on tartotta a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzők várakozásának. A forint érdemben nem reagált a lépésre, az euróárfolyam nem sokkal ezelőtt 303 és 304 forint között állt. A kormányzattól várja a főváros az uniós projektek önrészét, így a költségvetés hiányában is meg tudnák kötni a szerződéseket. Nyári Krisztián, a Városháza kommunikációs igazgatója a Klubrádiónak elmondta, hogy a kormánnyal már meg is kezdődtek ezügyben a tárgyalások. A mielőbbi döntést igénylő uniós projektek között megemlítette a Margit híd felújítását, valamint a Csepeli gerinc út megépítését.
Amennyiben április 30-áig nincsen a fővárosnak költségvetése, hiába van meg a szükséges önrész, nem tud szerződést kötni. Először még nem is kell felhasználni ezt a pénzt, pusztán azt kell bizonyítani, hogy rendelkezésre áll, és hogyha ez költségvetési rendelettel nem sikerül, arra vonatkozóan a kormánnyal megkezdődtek a tárgyalások, hogy adott esetben a kormányzat ezt előfinanszírozhatná. Abból indulunk ki, hogy április 30-áig lesz költségvetése a fővárosnak, de természetesen föl kell készülni, hogy adott esetben április végén kelljen kitalálni, milyen jogi lehetőségek vannak, hogyha azt akarjuk, hogy ezek az egyébként nagyon fontos uniós projektek elinduljanak.
Már az év közepén megkezdik a munkavállalók toborzását a Kecskeméten megépülő Mercedes gyárba, közölte a város gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia elmondta, hogy első körben 300 emberre tart igényt a Daimler, akik várhatóan a középvezetői posztokat fogják betölteni, és később ők tanítják majd be az újakat. A nagyobb munkaerőtoborzás 2010 végén indult, tette hozzá. A jövő év végére 800 millió eurós beruházással felépülő Mercedes gyár csak nem 2500 dolgozónak biztosít majd munkahelyet a későbbiekben Kecskeméten. Emelkedik az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin és a gázolaj is 3 forinttal többe kerül majd literenként szerdától. Ezzel a benzin átlagos ára 258, a gázolajé pedig 253 forint lesz. Az elmúlt hetekben a benzin ára már többször is nőtt, elsősorban a piaci folyamatok miatt. Felmentették a Paksi Atomerőmű vezérigazgatóját, Kovács Józsefet a társaság rendkívüli közgyűlésén. Az igazgatóságban és a felügyelőbizottságban több változás is történt a főtulajdonos Magyar Villamos Művek kezdeményezésére. Az eddigi vezérigazgató több mint 4 évet töltötte be ezt a posztot, utódjává Süli János nevezték ki, aki előtte 5 évig üzemviteli igazgatóként dolgozott. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Most már inkább borongós és esős időre készülhetünk, no meg sok helyen viharos szélre. A hőmérséklet ma még viszonylag enyhe volt a délutáni csúcsidőszakban, de aztán most már inkább hűvösebb idő jön a héten, ráadásul változékony lesz, szeles időjárásra számíthatunk, és majd csak a hétvégén jöhet szombattól a tavaszias felmelegedés.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink pedig, bár a miniszterelnök szombati bejelentése miatt sok minden változott, vagy változhat, változni fog a közeljövőben. A válság azonban egyelőre maradt, így annak kezelése továbbra is viták tárgya. Erről tárgyaltak ugye pénteken az országos érdekegyeztető tanács tagjai, amit egyébként a történtek egyértelműen felülírtak, hogy miként és megtartják-e a szakszervezetek az ülésen bejelentett április 4-i demonstrációt. Erről kérdezem az érintetteket itt a műsorunk első felében. Ezután egy új és talán követendő kezdeményezést mutatunk be, a Doktor Tudás kabinetet, részletek később. Végül pedig arról hallhatnak, hogy a munkaügyi ellenőrök szerint is túl sokat dolgoznak az orvosok, tehát mindjárt jönnek a részletek, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Arra készültünk, hogy a pénteki OÉT-ülésen történteket elemezzük a mai műsor első fél órájában, azonban az élet némiképp átírta a forgatókönyvet, a miénket is. A válság okozta kérdőjelek persze nem tűntek el, tehát a gazdasági helyzet helyreállításáról továbbra is beszélnünk kell. Vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt van velünk Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.
Köszönöm.
És Farkas Péter, az MTA Gazdasági Kutatóintézetének főmunkatársa. Jó napot!
Jó napot kívánok!
Farkas úr, a gazdasági helyzet szempontjából milyen hírnek tartja a miniszterelnök szombati döntését? Természetesen nem a dolog politikai vonatkozása az, amiről ebben a műsorban elsősorban szólni szeretnénk, de azért mindenképpen beszéljünk erről néhány szót, és elsőként önni a szó, majd az urak is elmondják a saját véleményüket erről.
Tekintettel arra, hogy most egy érdekvédelmi műsorban vagyunk, azért én azt emelném ki, hogy a miniszterelnöknek a döntése az valószínűleg utat nyit a Reformszövetség sokkal határozottabb gazdaságfékező és jövedelmeket átcsoportosító gazdaságpolitikájához, ami hát nem feltétlenül lesz a konszenzusnak az alapja.
Na hát itt ülnek az urak, munkáltatók, munkavállalók képviseletében, akkor ha már a Reformszövetség szóba került, akkor Dávid Ferencé először a szó, mint a VOSZ főtitkára.
Hát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnök ugye kezdeményező volt a Reformszövetség alakításának. Én azt gondolom, hogy ha a Reformszövetség gondolatai előtérbe kerülnek, az egy szerencsés dolog. Aztán a pénteki érdekegyeztető tanácsülésen mindkét oldal, a munkaadó és a munkavállalói oldal is elmondta, hogy a beterjesztett adó- és járuléktörvények számunkra elfogadhatatlanok. Ez egy más kérdés, hogy teljesen más okok miatt, hogyha ez a változás azt eredményezi, hogy a Reformszövetség gondolatai, a Reformszövetség anyaga döntő többségében megvalósulhat, vagy újra a viták és az érdeklődés középpontjába kerül, azt én feltétlenül pozitívnak tartom.
Pataki úr is egyetért ezzel? Előtérbe fog ezáltal kerülni a Reformszövetség által favorizált javaslat?
Én azt gondolom, hogy valami hasonló dolog nagyobb hangsúlyt fog kapni, és nem a miniszterelnök konkrét bejelentése vagy szándéka miatt, hanem azért, mert ha egy új kormányt és kormánytöbbséget, és ez a lényeg, új kormánytöbbséget akarnak szerezni, akkor erre azért már egyértelmű jelzés jött elsősorban a szabad demokraták részéről, hogy ők ezt milyen feltételekkel tudják elképzelni. A szabad demokrata feltételeket mi meg évek óta ismerjük, és évek óta vitatjuk, ezt hozzá kell tennem. És hát az alapvető problémánk az az, hogy az, ami a Reformszövetség elképzeléseiből valóban kidolgozott, az egy olyan rész, amit mondjuk 2 évvel ezelőtt kidolgoztak, és 2 évvel ezelőtt még az is lehet, hogy releváns volt, és az is lehet, hogy 3 év múlva releváns lesz.
Mi az, ami miatt most nem tartja a jó megoldásnak?
Hát pontosan az a baj, hogy most válság van, és az a furcsaság van, hogy azok az ötletek, amik az adózásra vonatkozóak, amik a kereslet visszafogására vonatkoznak, azok bizony a konkrét válsághelyzetben pont ellenkezőleg tudnak hatni. Tehát azt az ellentmondást látjuk, hogy egyébként békeidőben, ahogy szokták mondani partnereink, ez egy értelmes párbeszéd lenne, hogy akkor mit csináljunk, mint ahogy mi mindig is benne voltunk abban, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön, nem miattunk nem jött létre ennek eredménye az elmúlt években, hogy igenis nézzük meg a jövedelmek átcsoportosítását, nézzük meg a terhek elosztását, amiben persze ellentéteink vannak, mi továbbra is azt gondoljuk, hogy nem most, 15 éve folyamatosan a munkavállalókra rakódnak át a közterhek, folyamatosan és egyre inkább az a egyébként igen kevés aktívan dolgozó bérből és fizetésből élő viszi a terheket a vállán, hogy ezen változtatni kell. És még közös pontokat is találunk egyébként még a munkáltatókkal is bizonyos ügyekben, hogy hova lehet tenni a terheket. Most nem biztos, hogy ezt kell csinálni, és még egy elem, ami egészen biztosan különbözik az elképzeléseinkben, ez pedig az, hogy mi akár a Reformszövetség anyagát olvassuk, akár még a kormány jelenlegi előterjesztését, vagy a vitákban hallgatjuk munkáltatói ellenfeleinket, akkor azt tapasztaljuk, hogy adjátok ide nekünk a, és akkor különböző mértékű juttatásokról, kedvezményekről van szó, soha nem halljuk azt, hogy mit fognak vele csinálni. És mi azt gondoljuk, hogy differenciálatlanul csak azért odaadni valakinek pénzt, mert itt erről van szó, hogyha nem veszem el tőle, akkor odaadtam, pénzt merő egy vállalkozó, az egyszerűen nem hiba a mai helyzetben, hanem bűn. Mi azt gondoljuk, hogy lehet odaadni, de csak célhoz kötve, eredményhez kötve. Erre pedig sehol senkinek semmilyen elképzelését nem láttuk. Mindig a másik félnek tudták eddig megmondani, hogy mit csináljon. A saját tevékenységükről, hogy mit tennének azért, hogy jobb legyen, hogy versenyképesebbek legyenek, ezt nem hallottuk még.
Egyébként, hogyha a munkáltatók oldaláról nézzük a kérdést, mi az, amit kevésnek tartanak a kormány által készített tervezetben? Tehát mi a legfontosabb gyógyszer a munkaadók szerint a válságkezelésre?
Hát, rendkívül nehéz kérdés, tehát fölmennek az egész műsornak az ideje, nem lenne elegendő, hogy mi az, de megpróbálom három...
Tegyük kísérletet.
Megpróbálom. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az élőmunkaterheket sokkal jelentősebben kell csökkenteni, mint ahogy a kormányzati anyag tartalmazza. Most megint lehet vitatkozni, Patakul is mondott, hogy ezt milyen arányba osztjuk el a munkaadók és munkavállalók közt. Természetesen én erről az oldalról csak azt tudom mondani, hogyha a vállalkozásokról ezt a folytóan magas európai unió szinten és magas élőmunkaterhet leveszik. Itt írtam a járulékot, nyugdíjjárulékot, munkaadójárulékot, szakképzési járulékot, rehabilitációs, ez mind-mind bérteher. Ezen jelentősen csökkentenék el. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a központi kiadások csökkentése. Ezt már unosuntalan elmondtuk, ez egy drága állam, ez egy drága önkormányzati rendszer, ez egy drága oktatási rendszer. Itt 100 milliárdokat lehet megfogni rövid időn belül. És bármennyire nem szimpatikus, amit mondok, nyilvánvaló, hogy olyan intézményekhez, amiket nagyon erősen védenek a szakszervezetek, és az ő szempontjukból ezt meg is értem, a 13. havi közszférában levő illetmény megvonásáról beszélek, és befagyasztásáról, először befagyasztásáról, és aztán megszüntetéséről, és ugyanezt gondolom, bármilyen szomorú szívvel mondom, a nyugdíjak vonatkozásában is nem bírja el a kassa ezeket a kifizetéseket, ez az utóbbi kettő, amit mondtam, ez 300 milliárd forintot ér. Tehát lehet arról beszélni, hogy ez nem szimpatikus, hogy ez nem célzott, hogy ez igazából nagyon sok embernek fáj, de amikor a Pataki úr arról beszél, hogy a vállalkozások adnak, vagy kapnak, vagy vesznek, vagy nem, gondoljuk végig, itt 10 millióan vagyunk, ezek között van, ebben munkavállaló is van, nyugdíjas is van, vállalkozó is van. Ezt a balhét, ezt 10 millióan visszük el, vannak köztük munkavállalók, és vannak köztük munkavállalók.
Hogyan látja a kérdést a gazdasági szakértő, mennyire tud kívülállóként, most ugye hallottunk két azért ellentétes megoldási javaslatot, véleményt?
Én talán nem ehhez a konkrét mostani helyzethez szólnék hozzá, hanem ahhoz, hogy milyenek a világgazdasági tapasztalatok. Az a politika, gazdaságpolitika, amit kifejez a Reformszövetség, az tulajdonképpen egy olyan strukturális kiigazítási politika, amelyet a Világbank és a Valuta Alap az adósságok kezelése érdekében a fejlődő országoktól elvárt. Valójában ez a politika, ma már IMF belső anyagok is elismerik, nem vezetett megoldáshoz, mert a restrikció az valójában egy visszafelé menekülés. Ha most megnézzük a fejlett országokat, hogy hogyan kezelik a válságot, ők előre menekülnek, munkahely megőrző és termelőkapacitás megőrző programokat is végrehajtanak. Tehát ami itt folyik, az merőben más, mint amit a fejlett ipari országokban csinálnak. Persze ez egy más helyzet, mert számunkra a Nemzetközi Valuta Alap a mi gazdasági helyzetünkben ezt elő is írja. De én azt gondolom, hogy még ilyen helyzetben is van cselekvési alternatíva, ha nem is egyik pillanatról a másikra.
Folytatjuk hamarosan a beszélgetést, egy rövid szünetet tartunk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Élőben a városból.
Szerdán 14 órától ellátogatunk Vas megyébe, ahol tavaly 60%-kal csökkent a balesetben elhunytak száma, de szó lesz egy magyaros autós üldözésről is, ahol a rendőrök a részegautós előtt haladtak. Szintén szó lesz egy szégyenfalról, ahol a közigazgatási bírságról szóló értesítőt többen nem vették át, így most minden adatukkal a rendőrség honlapján szerepelnek. Úgy néz ki, hogy jövő év végére kiszélesítik a 11. kerületben az Andor utcán. Szerdán 14 órától várja Önöket a szerkesztő Mátyási György.
Reklám.
Boci, boci, tarka. Legkedvesebb gyermekdalaink. Könyves széria a Népszavától.
Rendelje meg most a Népszavától.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Kaphatnék szemlet?
számlát szeretnék kérni.
Parancsoljon a számla.
Adom is a számlát.
Tessék, itt a számla.
Tudta, hogy számláival ön is hozzájárulhat olyan fontos dolgok támogatásához, mint a kultúra vagy az oktatás? Kérjen számlát, mely önnek akár 1 000 000 forintot, de millióknak még ennél is többet érhet. Köszönjük, hogy kér számlát. Köszönjük, hogy ad számlát. Tiszta haszon. Számlával milliókért. Készült a Magyar Köztársaság kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést, változatok ugye a gazdasági válság megoldására, vendégeim pedig még egy negyed óráig Pataki Péter, az MSZOS elnöke, Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, Farkas Péter, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének főmunkatársa. És hát ugye sok mindenről beszéltünk már, a Reformszövetség, valamint a kormány elképzeléséről, válságkezelés tekintetében. Borsik János, az autonómok vezetője, egyenesen úgy fogalmazott a múlt héten, idézem, hogy tűrhetetlen, amire a kormány készül, de Pataki Péter valóban ennyire elfogadhatatlanak tartja ezt a javaslatot?
Én azt gondolom, hogy van jó néhány olyan eleme, ami azért elfogadhatatlan, mert nem csak, hogy egy rossz filozófia van mögötte, vagyis, hogy amikor a jövedelmekről van szó, azt úgy kell átcsoportosítani, hogy aki eddig szegény volt, az legyen még szegényebb, és akiknek magasabb a jövedelmük, azoknak adunk. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, nem is értem. Egyébként olvasva különböző cikkeket, javaslatokat, hozzászólásokat, valami számomra érthetetlen okból a legkülönbözőbb megközelítésű közgazdászok és közírók ezt valahogy olyan evidenciának tartják, hogy ja, hát aki szegény, hát az rosszul fog járni. Na most ez elfogadhatatlan, szerintünk meg lehet oldani úgy is ezeket a dolgokat, hogy ne járjanak rosszul azok, akik már egyébként is rossz helyzetben vannak. Ez az egyik dolog. A másik, vannak olyan konkrét egyes témák benne, amiket azért nem érdemes csinálni, mert ez a tipikus esete a fürdővíz és a gyerekügyének. Tehát egyik oldalról bedőlt most a kormány annak, a Reformszövetség is mondja, mások is mondják, hogy az a jó, hogy az adórendszerben minden kedvezményt ki kell rakni, pont. Hát a probléma az, hogy a kedvezmények egy jelentős része egyfelől valamilyen közös társadalmi gazdaságpolitikai netán költségvetési célhoz kötődik. Tehát, ha ezt én kihúzom, akkor a cél sem fog megvalósulni. Kettő, vannak olyanok, amik első ránézésre kedvezmények, aztán ha megnézzük, hogy hogyan működik, akkor kiderül, hogy a mögötte lévő közbevétel, közteherbevétel magasabb, mint amennyi kedvezményt nyújtottam. Mert munkahelyeket tart fent, mert további közteherbevételt jelent, és nem utolsó sorban, fehéríti a gazdaságot. Na most ma, amikor mindenki tudja, hogy mekkora nagy baj, hogy a fekete gazdaság olyan méretű, amilyen méretű, hát egyszerűen öngyilkosság olyan eszközöket megszüntetni, amik automatikusan, ha vannak, fehérítik a gazdaságot, ezért nem is értjük. De ezt most már elmondtuk körülbelül 450-szer.
Pataki úr, azért is kérdeztem az érveit, az érveiket, mert hogy ugye április 4-ére demonstrációt jelentettek be, amennyiben a kormány nem veszi figyelembe ezeket a bizonyos érveket az adócsomag kidolgozása során. Mindenképpen tüntetni fognak, illetve békeidőben megszokott-e tüntetni? Ön hozta fel az előző negyed órában a békeidő kifejezést.
Mi két dologra készülünk. Egy, tárgyalunk minden egyes alkalommal, amikor erre lehetőség van, és minden fórumon. Ezzel együtt ezt a negyedikei demonstrációt azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes megtartani. Ha másért nem, akkor azért mindenképpen, hogy ezeket az elvárásainkat megfogalmazzuk, hiszen ha az a forgatókönyv jön be, amit most meghirdetett az MSZP a kongresszuson, és a miniszterelnök, akkor itt fel fog állni egy új kormány, akinek egy új válságkezelő programot kell, vagy egy módosított válságkezelő programot beadnia. Ezzel kapcsolatban mi nyugodtan, erőt mutatva elmondhatjuk, és el is kell, hogy mondjuk az elvárásainkat.
Farkas úr, elképzelhető, ugye uniós és nem uniós országokban is ellenkezést váltott ki a válság kezelésére adott javaslatcsomagok. Ugye tudjuk, hogy tüntettek sok országban, csak ha néhányat említünk, Angliától, Izlandon keresztül Franciaországot felsorolhatjuk. Más megoldások vannak, más szakszervezetek vannak, mégis ugyanaz a reakció? Működhet ez itt is?
A válság körülményei között ez teljesen természetes, hogy van társadalmi ellenállás. Itt Kelet-Európában sokkal szelidebb, pedig a helyzet sokkal tragikusabb. Ugyanis itt a reformszövetségi koncepciónak, de a kormány koncepciónak is gyengesége volt az, hogy nem számol azzal, hogy valójában nincs békeidő Magyarországon. Ebben az országban olyan feszültségek vannak a társadalom mélyén, Kelet-Magyarországon, a szociális gettóban, és az utcákon hungaristák menetelnek. Szóval azért ez nem általános Európában. És ilyen körülmények között még a szegényeken srófolni, az valamilyen formában frusztrált robbanásokhoz vezethet, és a szélsőség, a jobboldali szélsőség előretörését hozhatja, ami hát igen kemény dolog lesz.
Na most, hogyha már Csizmár Gábor államtitkár urat említettük, hogy elképzelhető, hogy a munkaadó és a munkavállalói oldal egymással próbáljon megegyezni, mint ahogy Csizmár úr javasolta. Április 3-án egyeztetnek, hogyha jól tudom.
Hát nem ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy államtitkár úr ezt egy vita, hosszú vitát követően mondta azt, hogy hát akkor állapodjanak meg a szakszervezetek és a munkaadók. Na nem ilyen egyszerű azért a helyzet.
Nem is elegáns a hátra,
nem lehet. Azon, hogy van egy rossz hírem, azt a rossz adó és járulék-törvény nem a szakszervezetek és nem a munkaadók terjesztették be, azt ők terjesztették be. Tehát, hogy bedobni egy rossz előterjesztés, és utána azt mondani, na vitassátok meg, ez nem működik. Tehát ez egészen biztos, hogy sem a szakszervezetek, sem a munkaadók.
Tehát akkor ne számítsunk arra, hogy április 3-án ilyen téren előrébb fognak jutni.
Hát április 3-án, miután az két hét múlva lesz, hát szűk két hét, én azt gondolom, hogy ha a mérvadó politikai erők rájönnek arra, hogy itt minden nap egy éves veszteséget jelent, akkor itt ezen a héten már elő kell állni bizonyos dolgokkal. Én nem feltétlenül mondom azt, hogy meg kell nevezni bizonyos személyeket, de hogy valamiféle programvázlattal előjönni, hogy körülbelül ebbe az irányba megyünk, vagy azt mondani, hogy most ad abszurdum, hagyd dicsérjem a saját lovunkat. Ha azt mondja ki a jövendő kormány főjelölt, hogy a reformszövetség anyagai mellett szeretne gondolkodni, az is egy üzenet. Ha azt mondja, hogy a jelenlegi beadott adó és járulék törvényjavaslat akarja barkácsolni, az is egy álláspont. Ha azt mondja, hogy a szakszervezeti gondolkodás irányába, az is. De ezt nagyon gyorsan kell tisztázni, tehát szerintem április 3-án nagyon fontos dolgokról beszélhetünk, nem biztos, hogy normaszöveget fogunk vitatni, nem biztos, hogy aprólékosan arról fogunk beszélni, az egyes intézkedések milyenek legyenek, és a karakterüket most ott azonnal ki kell tisztázni, és a szakértők dolga, de két héten belül itt irányt nem mondani, az nagyon nagy kockázat, azt a nemzetközi pénzpiac, azt a befektetők tartók tőle nem pozitívan fogják értékelni, ha itt elindul egy ilyen rétes tészta-szerű, ami egyébként az elmúlt három hónapban zajlott Magyarországon. Ezeket a kérdéseket már január közepén régen vitathattuk volna. Ezeket az intézkedéseket, amiket most július 1-jével terveznek, ezeket április 1-jén bevezethették volna. Most ott tartunk, hogy vajon lesz-e elég időnk arra, hogy július 1-jén ezek a törvények hatályba lépjenek.
Hiszen ugye április 14-ét nevezte meg a miniszterelnök is azt, hogy akár egy új kormányfő kezdje el a működését, bár stafétapotot említett, de ez tovább csúszhat akkor ebben az esetben.
Nem is a kormányfő személye a fontos számomra, hanem az, hogy egy olyan program, egy olyan egyértelmű, tisztán, világosan érthető gazdasági program, én még azt is felmerhetni, nem biztos, hogy végig kell nekik tárgyalniuk olyan alapossággal hónapokon keresztül, hogy a szakszervezetek és a munkaadók egy az egybe támogassák. Az már nagyon nagy erény és előny lenne, ha fővonalaiban tudnánk azt mondani, na igen, erre.
Mivel 2 percünk van, akkor most Pataki Péternek adnám meg a szót, hogy reagáljon erre, és akkor a Vivian Farkas urat kérdezem.
Hát én egy naív optimista lennék, ha nem ebben az országban laknék, és én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben az igazi megoldás az, hogy a politika és a gazdaság minden mérvadó szereplője leül egy asztal köré, és azt mondja, ha válság van, akkor ebben az 5 dologban meg kell állapodni, mert odébb megyünk, ezt mindenki tartja, és ettől függetlenül aztán lehet nagyon szép vitákat folytatni a részletekről, lehet pártkampányokat indítani, hogy ki hova teszi a hangsúlyt, ki milyen színű, és egyéb részletkérdésekben mit gondol. De azért mondom, hogy ha nem ebben az országban élnék, akkor azt gondolnám, hogy ezt kéne csinálni. Mert akkor már tavaly ősz óta ezt kéne csinálni, de nem ezt csináljuk sajnos. És ezért én eléggé borulátó vagyok az ügyben, hogy mi lesz. Azzal egyetértek egyébként Dávid úrral teljesen, hogy itt egyértelműen meg kell fogalmazni, milyen program mentén mit akarnak csinálni. és akkor abból el fog dőlni, hogy ki mit támogat. Az igazi üzenet persze kifelé az lenne, és itt azért ne felejtsük el, hogy nagyon fontos a nemzetközi környezet, hogy van megállapodás az irányban. Legalább a gazdaság szereplőivel van megállapodás.